A hallgatóknak mondom előjáróban, hogy előzetesen arról szerettünk volna beszélgetni ma Bán Béla bajai lelkipásztorral, aki egyébként a Bács-Kiskunsági Egyház megye esperese, és Szakács Gergellyel, aki a pápai gyülekezet egyik lelkésze, hogy nyissanak a gyülekezetek, vagy ne nyissanak, ki miért van nyitva, ki miért nincs nyitva. Viszont a zsinat elnökségének hétfői döntése értelmében most már mindenki nyugodt szívvel kinyithat, ezt javasolja a zsinat elnöksége is. Úgyhogy először is erről kérdezném a véleményüket, mindkettőjük érdekel, de kezdjük először Szakács Gergellyel, akiknél ez most változást hoz, mert hetek óta zárva volt a templom. Mi lesz pápán? Kinyílik a templom?
Ki fogunk nyitni. Hétfői napon jelent meg ez az állásfoglalás ajánlás a zsinati elnökség részéről. Mai nap tudta a kollégám Márkus Mihály, a gyülekezetünk vezető lelkipásztora végig telefonálgatni a presbitereket, hogy mit gondolnak, milyen döntést hozzunk. És hát a konklúzió az lett, hogy várjuk meg ezzel a május 24-e vasárnapot. Addig még van egy kis idő. Egyrészt azért, hogy lássuk, hogy milyen irányba indul el most a lazítás során a vírus, hogy továbbra is csökkenni fog a megbetegedés szám, vagy pedig esetleg lesz egy hirtelen felfutás, mert hogy a lazítás következtében esetleg fokozódik a fertőzés, és akkor esetleg legyen az, hogy mégsem nyitjuk ki a templomot, tehát egy kicsit kivárásra is játszunk ezzel. Másrészt pedig ezzel szeretnénk egy kicsit már a pünkösdi alkalomra is készülni, hogy lássuk meg, hogy hogyan működik ez, hogy megfelelő távolságra ülünk egymástól a templomba, a maszkot viselünk, mennyire működik ez, mennyire nem. Nagyon érdekes, hogy nem volt azért egységes a presbitériumnak a döntése, többféle variáció ötlet hangzott el. Ez azért mutatja azt, hogy van, akiben egy nagyon nagy bizakodás és várakozás van, hogy végre találkozzunk, végre nyissuk ki a templomot, és a megfelelő szabályok betartásával legyen nyilvános istentisztelet, és van, aki meg még mindig kivárna, még ott van a félelem, ott van a bizonytalanság, hogy nem lenne mégiscsak jobb, hogyha a templomot zárva tartanánk, és így nullára csökkentenénk a fertőzés veszélyt. Tehát jelenleg ez van, hogy 24-én fogunk nyitni.
Baján hogyan látják ezt a helyzetet? Ugye kérem Bán Bélát, hogy mesélj el, hogy ott az elmúlt hetekben hogyan volt istentisztelet, és ez most mennyiben hoz változást?
Hányalatnyi változás fog történni? Ennek az előzményeként annyi, hogy akkor, amikor megjöttek a felsőbegyházi helyekről a javaslatok, akkor értelemszerűen mi is visszább vettünk, és viszonylag gyorsan, hála Istennek, a helyi televízióval sikerült megállapodásra jutni, hogy egy ökumenikus vallási magazinban, negyedórás blokkban rögzítésre kerül négy felekezetnek a rövidített, tömörített istentisztelete, és ezt vasárnap leadták. Így mi reformátusok is a helyi médiába megjelentünk, illetve hát a gyülekezetünk honlapjára is kerültek föl írásos igei tartalmak a mögöttünk levő hetekben. De gyakorlatilag mindvégig nyilvánvaló sokkal szerényebb keretek között, de vasárnap délelőtt volt Isten tisztelet a templomban. A dolog úgy indult el, hogy arra vonatkozóan nem volt semmiféle konkrét utalás, hogy gyakorlatilag családi Isten tiszteletet ne lehette tartani, és mivel a felnőtt gyermekeim is hazajöttek, illetve a húgom is visszajött Bajára, így először hát nagyon kis létszámmal, de tartottunk 10 órakor istentiszteletet. A templomajtót nem zártuk be, és akkor aztán folyamatosan gyülekezeti tagok is volt, hogy érdeklődtek, volt, hogy mondták, hogy nagyon hiányzik, és akkor így a mögöttünk levő hetekben mindig egy picit növekvő létszámmal, de gyakorlatilag volt istentisztelet. Kiinduló kérdéshez visszatérve, hogy a gyülekezetünk honlapjára egyrészt ezt a zsinat elnökségi tanácsának az állásfoglalását vagy felhívását föltettem, és mellé azt, hogy nem egyik pillanatról a másikra, de visszatérünk folyamatosan a gyülekezeti megszokott kerékvágásba oly módon, hogy az istentiszteleti alkalmakat megtartjuk. Az előttünk levő vasárnap még csak egy istentisztelet lesz, megtartjuk a mennybe menetel napján is az esti istentiszteletet, és akkor utána visszatérünk a vasárnapi két istentiszteletre. És akkor előre láthatólag a pünkösd hetében is már tartunk bűnbánati istentiszteleteket. Természetesen azzal a feltétellel, hogyha addig valamilyen rendkívül intézkedés nem történik.
És hogyan látják, ezt mindkettőktől kérdezem, hogy mennyiben lesz a gyülekezeti létszámban változás, tehát hogyan számítanak pápán arra, hogy az első istentiszteleten mondjuk mennyien lesznek, lesznek-e annyian, mint a zárás előtti utolsón, vagy inkább úgy kérdezem, hogy a vírus időszak előtt, inkább mondjuk egy februári vagy egy januári istentiszteleten, és Baján hogyan látják, lesznek-e többen, mint az elmúlt hetekben? Kezdjük először pápával, Szakács Gergely.
Nagyon jó a kérdés, és a rövid válaszom az, hogy nem tudom. Erős satszolásaink, tippek beszélgetéseink vannak. Nálunk egy átlag vasárnap olyan 150-200 fő szokott eljönni egy-egy istentiszteletre. A március 15-i istentisztelet volt már olyan, ugye, hogy akkor kérte a kormány, hogy 100 fő fölötti rendezvényt beltérben ne tartsunk, akkor azt a döntést hoztuk meg, hogy számoljuk az embereket, akik jönnek az istentiszteletre, és 100 főnél meghúzva a határt, a többieket kérik, hogy a gyülekezeti házunk nagy termébe menjenek át, és ott kivetítőn kövessék az istentiszteletet. Már ezen a vasárnapon érezhető volt az embereknek a részvételben, a létszámban, hogy sokan otthon maradtak, elkezdtek egy tartani, félni attól, hogy húha, mi lesz, hogyha esetleg elkapjuk a templomban a vírust, és lecsökkentünk olyan durván 110-120-ra. És hát ugye azóta ez az utolsó nyilvános istentiszteletünk, onnantól kezdve mi mondhatni zárt templomnál egy élő online közvetítést csinálunk minden egyes istentiszteleten, így volt a húsvéti alkalmunk is, és így lesz még az áldozó csütörtöki alkalmunk is. És hát akkor kinyitjuk 21-én a templomot, nem tudom, hogy mennyien leszünk. Én azt gondolom, hogy egy 80-100 körül jó reménység szerint igen. Van egy olyan elgondolásom, hogy a 65 év felettiek, vagy akár a 60 év felettiek félve jönnének el, vagy nem mernének eljönni esetleg. Bár elég nagy a templomunk, hogy mondjuk még egy 120-130 főnél is annyira szellősen tudjunk ülni, hogy a biztonságos távolságot meg tudjuk tartani. De van egy ilyen gyanú, hogy az idősebbek kevésbé fognak eljönni, és azért számítok én egy ilyen létszámra, de hát a másik oldal pedig az, hogy rengetegen vágyakoznak arra, hogy végre lehessen jönni a templomba, és nagyon-nagyon sokan kérdezik tőlünk azt, hogy mikor lesz már, és vágyakoznak az idősebbek is, tehát korosztálytok függetlenül. Nem mondom, én körülbelül ez a 100-120-ra satszolok, de ez egy erős becslés csak a részemről.
Bán Béla, baja?
Azt vélelmezem, hogy szépen lassan, folyamatosan fog feltöltődni. Hát az lenne az igazi, hogy a templom, de inkább azt mondanám, hogy az a megszokott istentiszteleti létszám, ami mondjuk a vészhelyzet előtt volt, 100-120 embert jelent. Egészen biztos vagyok benne, hogy egyik vasárnapról a másikra ez ugrásszerűen nem fog növekedni. Ahogy Gergely kollégám erre utalt, az biztos, hogy az idősebbek érthető okok miatt óvatosabbak. Egyébként én is a honlapra föltett közleményben ezt kértem, hogy mindenki a saját belátása szerint abban az időben, amikor gondolja, akkor csatlakozom be az istentiszteleti közösségbe. Nem tudom, én azt gondolom, hogy akár lehet, hogy nem csak hetek, hanem lehet, hogy néhány hónap is az, amíg, hogyha nem történik országos szinten valami nem kívánatos regresszió visszafordulása ennek a dolognak, akkor is valószínű, hogy hetek és hónapok az még a megszokott közösségi létszám ismét visszaáll.
Engedjenek meg egy provokatívabb kérdést. Mit gondolnak azokról, akik most nem fognak elmenni templomba, vagy akár kérdezem Bán Bélát, hogy mit gondol azokról, akik eddig nem mertek elmenni a templomba? Gyenge a hitük azért, mert félnek, akár a krónikus betegségük, az idős létük miatt, vagy csak egyszerűen mert félnek?
Hát, hogyha lehet, akkor most akkor hadd válaszoljak először, én semmiképpen nem gondolom ezt. Az elején, amikor ez az egész elindult, akkor biztos, hogy sokak számára egy picit ilyen sok hatásszerű volt ennek a járványnak a megjelenése, meg hát azok a tünetek, amelyek egyrészt kísérték, meg hát azok a mutatók, amelyek a mortalitásban jelentkeznek, ez biztos, hogy megijesztett embereket, azt mondom, hogy okkal, és azt is természetesen elfogadom, hogy felelős döntéshozók inkább jobb, hogyha erősebb tónusokat húznak meg, és bizonyos értelemben túlreagálják a problémát, mert a mostani, hála Istennek, országos mutatók arról beszélnek, hogy ez így jó, és ez így helyes. Semmiféleképpen nem gondolom, hogy gyengébb a hitük. Az a helyzet, hogy ez egy természetes védekezési reakciója az embereknek. Vannak, akik azt sem gondolnám, hogy felelőtlenebbek, úgy gondolták, hogy egyéb közösségi tereken, fórumokon legalább olyan kockázata van a fertőzéssel történő közvetlen találkozásnak, mint a templomba, ezért jöttek el, és hát nem győzöm hangsúlyozni azt, hogy nem gondolom, hogy ez mondjuk a hitbeli kérdés lenne, hogy ki vett részt, ki pedig mondjuk nem fizikálisan, de lélekben azért itt volt, vagy együtt volt a közösség tagjaival.
Szakács Gergely?
Hát Hát kapcsolatban az Esperes úrhoz én sem feltételezek ilyesmit, hogy ez kicsi gyengeség lenne, vagy akár kicsi hitűség, vagy bátortalanság. Sokkal inkább én azt gondolom, ez egy józan megfontoltság. Kicsit messzebbről indítva a történetet, ugye a március 15-i hétvége előtt indult Magyarországon az, hogy egyre inkább látszott, hogy már itt van a vírus, egyre inkább látszott, hogy többféle intézkedésre van szükség. És hogy pont a március 15-i hétvégén mentünk volna Erdélybe, a Holtmarosra, a Tulipán gyermek otthonba, akiket már régóta támogatunk, és vittük volna a gyülekezet adományait. Egészen szerdáig úgy nézett ki, hogy hát menjünk, hát a határok nyitva vannak, hát nem kell túlreagálni ezt az egész vírus helyzetet, és nagy bátorsággal voltunk, és pont szerdán hívtam fel az ottaniakat, hogy mégis tőlük is tanácsot kérjek, többekkel is beszéltem, és egyértelműen azt mondták, hogy ne menjünk, mert már ott is látszik Erdélyben, hogy a hazatérő román vendégmunkások szó szerint hazahurcolják a vírust, és látszik is, hogy Romániában mekkorát robbant ez az egész. Na most, hogyha mi elmentünk volna, akkor valószínűleg megfertőzöttünk volna, és haza is hozhattuk volna a kerületet átára ezt a vírust. Természetesen ez csak feltételezés, hiszen nem mentünk el, tehát úgy döntöttünk, hogy nem megyünk. Először úgy tűnt, hogy lehet, hogy kicsinyhítőek vagyunk, de aztán többen is azt mondták, hogy valószínűleg inkább az Isten kísértés kategóriába esett volna ez az út. És én ugyanígy gondolom, azt nagy átformázott erről a véleményem, hogy ha valaki otthon marad, akkor azzal nem azt mondja, hogy én nem hiszek eléggé, hanem azt mondja, hogy nekem ez így biztonságos. Azt, hogy most milyen érzések van, mert óvatatlanul mindenki ott van a félelem, a bizonytalanság, a szorongás, és ott is lesz egy darabig, és az, hogy hiszek Istenben, az nem azt jelenti, hogy ezek az érzéseket egy pillanat alatt elfújja belőlem a Szentlélek, lehet, hogy sokáig is ott tudnak maradni ezek az érzések. Illetve hát nagyon más a helyzete egy fiatal, egészséges, életerős embernek, és teljesen más a helyzete egy, teszem azt, 80 éves, több krónikus betegséggel küzdő idős embernek. Tehát, hogy azt gondolom, hogy ezt is mérlekelni kell, és a másik pedig, hogy már most érezhető az, hogy a gyülekezetünkben máshogy állnak hozzá egyesek, és máshogy állnak hozzá mások. Van, aki, ahogy mondtam, nagyon várja nyitást, és azt mondja, hogy semmi probléma nem lesz, valaki pedig azt mondja, hogy lehet, hogy még ezt nem is kellene megtenni. Tehát, hogy azért itt is vannak feszültségek, nézeteltérések, véleménykülönbségek ebben. És pontosan azért, hogy senkit sem zárjunk ki az Isten tisztelt lehetőségből, mert esetleg nem mer eljönni. Tovább fogjuk folytatni az élő közvetítést, tehát nyitott templom mellett is élőben fogjuk a YouTube csatornánkon tovább közvetíteni az Isten tiszteletet. Ezzel is egyfajta esélyegyenlőséget teremt azok között, akik otthon maradnak, és azok között, akik esetleg eljönnek a templomba.
Ha már ezek a törésvonalak szóba kerültek, amik gyülekezeten belül is megvannak, mert azt látjuk, hogy gyülekezetek között megvan, meg akár egyházmegyék között is megvan, de kifejezetten gyülekezeteken belül kérdezem, hogy ezt hogyan lehet majd rendezni, hogyan lehet békét hozni a gyülekezetekbe, hogy ne nézzen az idős a fiatalra, vagy az egészséges a betegre, vagy fordítva rosszallóan, vagy ne gondoljon rájuk úgy, hanem előbb-utóbb helyreállhasson az a békesség szeretet a gyülekezetben, aminek hát kellene, hogy jellemezze a közösségeinket, hát gondoljunk csak Jézusnak arra a szavára, hogy arról fognak bennünket megismerni, hogy szeretjük egymást. Szóval milyen út vezet ide-vissza, hogyan látják mindketten, akkor kezdjük Bán Bélával. Mit gondol erről?
Azt gondolom, hogy ebben a dologban is, más dolgokban is biztos nagy felelőssége van a lelkipásztornak, és nagyon éles feszültséget én nem éreztem. Véleménybeli különbségek valóban vannak, a gyülekezeten belül is értelemszerűen vannak, akik tartózkodtak ettől az istentiszteleti formától. Megpróbálom egyfajta természetességgel kezelni a dolgot, és természetességgel fogadni azokat, akik jönnek, akik becsatlakoznak, akik lehet, hogy már a következő vasárnap itt jönnek, de lehet, hogy majd csak két hónap múlva fognak eljönni. Anélkül, hogy én a történéssel kapcsolatban olyan túl sokat foglalkoznék abban a vonatkozásban, hogy ki volt, ki nem volt. Valójában azt gondolom, ez előbb is igyekeztem erre utalni, hogy akár fizikálisan, akár pedig a számítógép vagy a televízió előtt, de nagyon sokan a gyülekezet tagjai közül részt vettek Isten tiszteleten. Nem szükségszerűen mindenki a bajai református egyházközségnek az Isten tiszteletén, de hiszem, hogy lélekben együtt voltunk. Itt utalás történt már a Szentlélekre, pünkösd előtt vagyunk. Ennek a léleknek van, ezt el is szoktuk minden pünköskor énekelni, egy egyesítő ereje és lelke. Én bízom benne, hogy ez a lélek, amely közösséget formál, nyilvánvalóan rásegítéssel, empátiával, megérzéssel, ez az esetleges feszültségeket segít elsimítani.
Szokás, Gergely, ezeket a feszültségeket, amiket említett, ezeket hogyan lehet majd kisimítani a gyülekezetben?
A gyülekezeti kis csoportjainkat, bibliaköreinket átállítottuk szintén ilyen online csoportokra, és hát már többször előjött ez a kérdés elméletben az elmúlt hetekben, hogy ha majd lehet jönni, eljövünk-e, nem jövünk el, és ott már megfogalmazódtak különféle vélemények, hogy ki az, aki nagy bátorsággal jön, és ki az, aki még akkor sem, hogyha már hivatalosan is megengedik, mert hogy továbbra is ott van a veszély és a kockázat. És a kis csoportokban az volt a tapasztalatom, hogy ott nagyon nagy szeretettel és elfogadással, empátiával vannak egymás iránt az emberek. De most kifejezetten olyan gyülekezetagokról beszélek, akik heti rendszerességgel találkoznak, jól ismerik egymást, jó kapcsolatban vannak, és gyakorolják a hitüket, ez számukra a mindennapoknak a részét jelenti. Ha arra gondolok, hogy a vasárnapi gyülekezet, ahol sokféle helyzetű, meglátású, gondolkodású, a hitben sokféle szempontból vagy előrébb, vagy kevésbé előrébb járó ember jelenik meg az Isten tiszteleteinken, biztos, hogy elő fog jönni ez a feszültség. Viszont azt gondolom, hogy ez nem lesz más, mint más feszültségek. Tehát, hogy ez az egymás kinézése, most azért nézem ki, mert nem tetszik, vagy hallottam róla valamit, ami nem tetszik, hogy azt gondolom, hogy nem elég erkölcsös életet él, vagy azt gondolom, hogy ő fog engem megfertőzni, szinte egy és ugyanaz. Tehát, akiben ez a lelkület van, az ezt a lelkületet erősítheti ez a mostani helyzet és ez a feszültség, akiben pedig a testvéri szeretet, az a testvéri szeretetet. A gyülekezetünk stratégiai csoportjával is beszélgettünk arról, hogy hogyan hat ez a jelenlegi helyzet a gyülekezetünknek az életére, illetve a közeli és távoli jövőjére, és ott megfogalmazódott ez a nagyon érdekes gondolat, hogy ez a mostani helyzetem egy a megrostálása a közösségünknek. Egyfajta mérlegre tétel, hogy na most, amikor elevenünkbe vág valami, amikor nem tudunk úgy működni, mint addig, akkor mit csinálunk, és hogyan éljük meg az Istennel való kapcsolatunkat, meg az egymással való kapcsolatunkat, és hogy tudunk keresztjének lenni egy ilyen szituációban. És ezt gondolom, hogy elő fognak jönni talán még harsányabban azok a feszültségek, amik úgyis ott vannak, és próbáljuk ezeket, mindig is próbáltuk testvéri szeretettel úgy kezelni, hogy meghallgatni mindegyik felet, illetve ha szükséges, ami nehéz egy lelki pásztornak, hogy akár négy szem közti intéssel élni valaki felé, hogy nem biztos, hogy jó az, ahogy teszi, illetve nálunk nagy hangsúlyt fektetünk az igéhirdetésekben is arra, hogy ezt a fajta keresztény viselkedésmódot, vagy az Istennel való kapcsolatunkból fakadó habitust, hogy a másikat szeretem, hogy a másikat elfogadom a maga véleményével, a maga élethelyzetével, a maga kínlódásaival együtt, ezt erősítsük, és ne a zárkokat ássuk ki. De hát nagyon kíváncsi leszek, hogyha valóban ez élővé válik, mert kinyitjuk a templomot, és esetleg itt lesznek feszültségek, akár a templom ajtóban, Isten tisztelet előtt vagy után, akkor azokat hogyan tudjuk majd jól kezelni. Bízom benne, hogy megkapjuk a Szentlélektől a megfelelő segítséget.
Mit gondolnak arról, hogy a jövőben, amikor néhány hét múlva, hónap múlva helyreáll a remélhetőleg a megszokott korábbi életünk, akkor van-e helye az ilyen mértékű online tévés rádiós Isten tiszteleteknek, mint amiket az elmúlt hetekben tapasztaltunk, és félnek-e attól esetleg, hogy valaki azt mondja, hogy ó, hát ezt itthonról is át tudom élni, akkor én nem is megyek el a gyülekezetbe, hanem jó lesz nekem online is ez az Isten tisztelet. Bán Béla?
A véleményem az, hogy ezt a szükséghelyzetben lévő lehetőséget az elektronikus online rendszernek a használatát, ezt én átmenetinek gondolom. Azt szeretném, hogyha vissza tudnánk térni a megszokott, a természetes, és meggyőződésem szerint valójában a bensőséges közösségi alkalmakra. Valamilyen formában lehet, hogy megőrzünk. Én említettem, hogy Baján egy ökumenikus keretben ment ez a műsor, tehát ez lehet, hogy beszélünk a helyi kollégákkal erről, de a református gyülekezetre nézve én azt gondolom, hogy igyekszünk visszatérni a megszokott kereteinkhez.
Szakács Gergely?
A vészhelyzet előtt még, már néhány évvel ezelőtt kezdtük el, és folyamatos azóta is, hogy mi felvettük az Isten tiszteleteinket, és aztán később került fel a gyülekezetünk YouTube csatornájára, hogy azok is meg tudják nézni, akik esetleg valami akadályoztatva voltak, hogy eljönnek, illetve akiről tudjuk, vagy szívesen követ minket, de mondjuk külföldön él, vagy az ország másik végében. Ezeknek a felvételeknek a megtekintése nem ért el a 10 főt. Most, hogy csak online istentisztelet van, nagyon sokan akár alkalmanként 120-140-en követik, és ugye elmögött sokkal többen, mert annyiszen házaspárok, családok ülnek a képernyők előtt otthon, és és már felmerült annak a kérdése, hogy jó van, ez most így működik, de mi lesz akkor, ha minden visszaáll, és akkor tartsuk ezt az online élő közvetítést. Van egy ilyen szándékunk, de ezt még megvizsgáljuk, hogy valóban jó ez, hiszen itt is felmerült ez a kérdés, hogy nincs ennek egy ilyen veszélye, hogy aki mondjuk itt él a városban, inkább otthon ül a számítógép előtt, és nézi meg, mondhatné a maga kényelmes nappalájában, ahelyett, hogy eljönne és találkozna az emberekkel, az biztos, hogy a valódi találkozást és közösséget nem pótolhatja. Ez csak egy virtuális közösség lehet, még akkor is, hogyha a Szentlélek egyesít bennünket, de teljesen más, hogy hat ránk, hogyha fizikailag is találkozunk. Ami meg mellette szól, hogy most is látjuk, hogy rengetegen az országból is követnek minket, illetve látva a visszajelzéseket, illetve a YouTube-nak a statisztikáit, sokan külföldön élő magyarok is követnek bennünket. Értük meg azt mondjuk, hogy jó lenne tovább folytatni ezt. Tehát azt mondom, hogy mi szeretnénk, de még nem döntöttük el 100%-osan, hogy fogjuk ezt csinálni, amikor már minden 100%-osan úgy visszáll, hogy a vírustól nem kell tartanunk.
Szándékosan az utolsó kérdésnek hagytam az anyagi részét ennek az egész veszélyhelyzetnek. Éreztek-e valamit a gyülekezetükben a persejpénzeket, adományokat illetően, hogy kevesebb jött be, mint amit eredetileg a költségvetés elfogadásakor reméltek, és mit gondolnak erről, ez az év során vissza fog-e jönni, mennyire veszélyezteti ez a gyülekezetet, van-e pénz a lelkész fizetésére, parókia fűtésére, templomvilágításra, hogy látják ezt? Bán Béla?
Gyülekezetünk természetesen annyiban érzékelte ezt a mögöttünk levő néhány hetet, hogy kevesebb persejpénz jött be, de csak egy árnyalattal. Sokan voltak, akik megtalálták a módját, vagy átutalással, vagy borítékba betették, bedobták, vagy elküldték valakivel az adományokat, voltak, akik kifizették a fenntartói járulékot. Tehát lényegileg a bevételeinket egy árnyalattal módosította, és ez azt jelenti, hogy a közvetlen működésünk finanszírozott, tehát rendben van. Istennek legyen hála.
Szakács Gergely.
Március 15-én az istentisztelet után volt egy gyors presbiteri gyűlésünk, és ott ez a téma előjött, és beszélgettünk a presbiterekkel erről, illetve később is ez témaként előjött, amikor online találkoztunk a presbiter testvérekkel. Igazság szerint arra jutottunk, hogy mivel mi is nagy gyülekezet vagyunk, és vannak olyan tartalékaink, amiből fel tudjuk magunkat tartani, ha kevesebb is jön be, nem fogunk mi abba belerokkanni, míg látjuk, hogy a kis gyülekezetekben sokszor felét, vagy még annyit se tudják kifizetni a lelkész fizetésnek, és komolyabb nehézségeket hozott ez a helyzet. Úgy tudnám mondani, hogy az Isten megfigyelmeztetett bennünket, ez alatt azt értem, hogy mi is hirdettük, hogy át lehet utalni, vagy akár az Esperes úr mondta, nekünk is eljuttattak borítékokat az emberek, vagy külön kérték, hogy menjünk ki hozzájuk, és vegyük át tőlük az adományokat, és bár kevesebben adakoztak, de sokkal meg erejükön feladakoztak az elmúlt jó két hónapban, és azt látjuk, hogy ha nem is jött be annyi, de olyan óriási eget rengető csökkenés nincsen a bevételeinkben.